szűrnek azok a kis ráhatások. Igen. De például egy Palágyi Bálintnál azért így konkrétan ez nem érződik, viszont hogyha már csak fragmentumokról beszélünk, hogy ő is ezekből építkezik, ugyanúgy, mint egy Gál József. Ő is kicsi, apró részletekből és állandóan egymásra rétegzi az anyagot. És a Bálint is ezt csinálja, viszont kicsit máshogy. És ez a lázadás, ami benne is megjelenik, hogy például van egy keret, de mindig tovább megy rajta, azért is. Ez az ő munkáira nagyon jellegzetes, és hát színhasználatban is eléggé kiemelkedő. Ő a legfiatalabb amúgy a kiállításon, 24 éves. Kedvencem az a pici képet hátul, a Gályolcónak a fejem mellett. Ez egy Degas parafrenzis amúgy, és itt is amúgy látszik a keretnél, hogy túllóg a keret, meg ott van még bele, konkrétan kiáll belőle, hogy ez az azért is gesztus, ez szerintem azért nagyon, nagyon fontos. És hát a Kristófi Dániel, és akkor a Baksai József. A Dánielnél most ismertem meg a kiállítás kapcsán. Ő nagyon hosszú ideig ezekkel a munkákkal foglalkozott, szóval könyvekből inspirálódva, különböző technikákat használva építette fel ezeket az alkotásokat. És ezek a macis képek amúgy ez teljesen új. Ez egy nagyon durván új stílus, amit ő most képvisel, és mindenképpen el szerette volna hozni, meg a Baksai József is mondta, hogy mindenképpen hozzá, hogy látszódjon, hogy miből, hova jutunk, ami szerintem mondhatom, hogy izgalmas, de náluk például a Daninál nagyon fontos volt, amikor beszélgettem erről, hogy mit tanult a Baksai Józsefben, maga ez a gyakorlati, ez a technikai tudás, ami számukra nagyon fontos volt ebben a mester-tanítvány viszonyban. Például ez is, ez a fő kép itt ezen a macskával, hogy olyan, mintha szén lenne, viszont nem az, ez olajképekről beszélünk, és az, hogy valaki ennyire jól ismeri az anyagot, hogy úgy tudja megjeleníteni, hogy mintha valami más lenne, ahhoz tényleg nagyon sok év és rutin is, és igen. Meg hát a kísérletezés.
Ez is fantasztikus, izgalmas ezzel a...
Ezért ő még a mai napig kísérletezik anyagokkal, és hogy addig-addig kísérletezik, ameddig nem lesz benne úgymond profi.
Így együtt nagyon szép egy...
Ezt a Bálint palettának használta ez a képhez.
Három különböző habitus, és mégis annyira együtt és közös is.
A belső térben, belső sorban a mesterek vannak a fókuszban. Konkrétan így a művészetnek a miértjére keresik a választ. Az ember, amikor feláldozza az egész életét, hogy művészettel foglalkozzon, hogy mi az a motiváció, mi az a hajtóerő. Baksai Józsefnél is. A kis munkája van, ugye nagyon sok olyan munkája van, ahol kis szövegrészek vannak.
Ezek a lazulós részek ugyanakkor ebben megtörés.
Olyan finom, de szóval minden... nagyon durván a tűzik.
De mégis annyira érzékeny, és mégis tele van erővel. Olyan erős belső kisugárzása van ennek, nagyon finom formáknak és egész finom alig színeknek, és mégis olyan nagyon erős belső kisugárzása van. Ugye ez egy fantasztikus tér, de vannak kötöttségei is. Egy oldalról jön a fény, és kis formátumú képet néző számára nagyon sok erős vizuális élmény van még.
A rendezésnek a szempontjai. Van egy nagy tér, egy nagyon-nagyon izgalmas tér, tulajdonképpen egy ipari tér ezekkel a betonoszlopokkal és szellőztető rendszer, csövei, meg hangrendszer, meg egy mesztelen mennyezet, fémes lépcső részlete.
Megmondom ezt, hogy hat művésszel dolgozni, pláne úgy azok közül hármat nem is én választottam, úgy azért elég, talán ez volt a legnehezebb az egész kiállításban. Nagyon sok minden az installálás alatt dőlt el. Azért, amikor ennyi munkáról van szó, és ilyen különböző stílusokról, azért ez nem egy egyszerű vállalás. Háromnapos volt az installálásunk, az installáció, és annyi volt a kitétel, hogy mindenképpen is szerettem volna azt, hogy a tanítványok is kerüljenek fel, és lent is kerüljenek mesterek, hogy konkrét párbeszédbe lépjenek egymással a munkák, és ne csak ilyen tényleg reprezentáció szempontokról van szó, hogy nézd, amúgy az ilyen, hanem hogy valahogy kommunikáljanak, és ezért kapták meg ezt a fő részt a tanítványok, ami a fő falán, amit Palágyi Bálintnak a munkája van, két oldal pedig Kristófi Dániel és Reining Vivi. A Kristófi Dániel munkájával szemben lévő falon vannak a Baksai Józsefnek a képei, amik szerintem nagyon finoman és nagyon jól kommunikálnak egymással, többek között azért is, mert ugye Baksai József is mindig irodalmi, az irodalomból építkezik és abból indul ki. És amúgy a Kristófi Daninál is ez nagyon érdekes volt számomra, hogy neki is nagyon fontos szerepet játszanak a könyvek az életében, viszont ő a Baksai Józseffel ellentétben, ő csak olyan könyvekkel dolgozik az ilyen munkáiban, amiket ő nem szeret, amiket őt nem olvasna, amik szerint de rossz könyvek. Mert annyira tiszteli a könyveket, hogy nem érzi úgy, hogy neki joga lenne ahhoz, hogy ebbe így belenyúljon. És ezért is csak olyan könyvekkel dolgozik, ami elsősorban nem is látszik, hogy mi van beleírva, csak látod, hogy van valami, ami ad egy ilyen kicsit ilyen misztikumot a képnek. Meg ugyanezt érzem amúgy a Baksa Józsefnél is, hogy nagyon finom munkákról beszélünk, viszont üvöltenek, hogy olyan erősek.
Finom színekkel, finom formákkal és nagyon nagy belső erejük van.
Igen, igen, igen. Ezért is állítottam őket egymással szemben. Az oszlopnak a másik végén pedig van a Reining Vivi-nek a munkája, ez a hármas nyomatkísérlet, és vele szemben pedig a Szurcik Józsefnek egy kis munkája. És nagyon vicces, mert amikor jönnek ide emberek, akár tárlatfizetése, vagy bármi, akkor mindig akarva, akaratlan is, hogy keresik a hasonlóságokat. És például a Vivi-nek ez a hármas nyomat képe, hogy elkezdik azzal a képpel hasonlítgatni, itt a főfalon lévő Szurcik József képen az Apokalipszis hajnala a címe, hogy hát, hogy ezek a fekete pöttyök, biztos a Vivi is abból indult ki, de amúgy nem, ez természetesen nincs így, csak vicces, hogy működik az agy, és amikor tanítványról, meg mesterről beszélünk, már akarva, akaratlanul is ezen gondolkodunk, de tényleg ez a finomság miatt vannak ők szembeállítva egymással, és hát a Palágyi Bálint és a Gál József azért kerültek egymásra háttal, kicsit ezt a lázadás is, meg a kettőjük közötti, amúgy nagyon közeli, viszont nagyon tényleg ezt a lázadó viszonyt megjelenítve. A Bálintnál itt is van ez a keretes rész, hogy csinál egy keretet, de mégis tovább megy rajta. Igen, és ez a képe, ez nagyon fontos a Bálintnak, és nagyon sajnálja is, mert ezért nagyon harcolnak ezért a képért többen. Ez a nagyapjáról szól, ez Ikarosz nagyapám címet kapta, ez a kép. A nagyapja, aki már sajnos nem él, hogy régen, hogy ő gimnasztikázott, és van egy kép róla, még egy nagyon régi kép, egy fekete fehér kép, ahol lép egy hátraszaltót csinál a nagyapja, és ez lényegében egy parafrázis annak a képnek, és ezt a dinamikát, ezt a mozdulatot szerette volna egy festészeti nyelvre lefordítani. De nekem nagyon jól használja a színeket, nagyon sok finomság van benne. Ide nyilván itt vannak a főfal résznél, hogy a négy Gál József, ezeket ide készítettem, ezeket a munkákat, és hát ha már lázadásról beszélünk, akkor amúgy nem ez volt megbeszélve vele, de hogy meggondolta magát, és ezt szeretné hozni, de hát ezt már megszoktuk, ez olyan jocós, és számítottunk is rá. Ő nem szereti, hogyha így hívom ezeket, viszont ő mindig így hívja ezeket, a szörnyek. És ide is van írva a kis fal részletre, hogy kezdem megszeretni a szörnyeimet, annak ellenére, hogy mások azt mondták, ezekkel nem lehet együtt élni. És szerintem ez is egy nagyon fontos mondata a kiállításnak. Többek között azért is, hogy nem azért alkotunk, hogy megfeleltessünk egy művészeti gondolatot másnak, hanem így valami belső késztetés.
Egy önkifejezés.
Igen, és hát ez nyilván a Jocóra nagyon jellemző az, hogy nagyon kihasználja a teret, és ez a zsúfoltsági érzés, ez benne van a munkájában, és ezeket a belső félelmeket, traumákat hozza előtérbe. És hát nyilván ezek nem egy ilyen kedves, nem dekoratív képekről beszélünk, hanem ezek nagyon mély képek, mély gondolatokkal, és finom, annak ellenére, hogy ilyen nagy léptékekkel dolgozik, annyira finom, és annyi sok minden van benne, hogy hihetetlen.
Ez egy olyan elválaszthatatlan sorozat, ugye négy önálló képről van szó.
Igazából ez egy 8 vagy 9 műből álló sorozat, és ez a négy lett kiválasztva, szóval ez elválaszthatóak egymástól. A térhez is igazítottuk nyilván a választásokat, meg hogy hogyan kommunikálnak itt is egymással. Ezért is fontos az, hogy sajnos vagy nem sajnos, nem tudom, de az installálás közben nagyon sok minden kiderül. Ezért is kellett 3 napra, ez szerintem nagyon sok egy installálás, pláne egy ilyen térről, szóval nem múzeumról beszélünk azért, de erre igen sokat gondolkodtunk ezen is, meg hogy ugye a Bálinttal is tudjon még kommunikálni, és akkor színben még a másik oldalon a Baksai Józseffel is, és hát ugye itt még a két fő részen van még 3 Szurcsik kép, és nekem ezek az ő fő képei. Ha már a Szurcsik Józsefről is beszélünk, ugye ő egy annyira világi legkedvesebb segítőkész, tényleg egy aranyemberről beszélünk, és hogy nagyon pozitív amúgy, miközben amúgy az alkotásai többek között ez is Apokalipszis hajnaláról beszélünk, egy olyan jövőképről, ami bizonytalan, és ugye ez a paradox dolog is, hogy hogyan fér meg egy ember, hogy annyira sokrétű, és szerintem ezek is nagyon jól bemutatják azt, hogy milyen sokféleképpen lehet gondolkodni, és hány rétege van az embernek, ugyanúgy, hogy például a Gál József is felépíti a rétegekből a munkáit, és hát ugye a Baksa József természetesen, én nagyon kedvelem azt az ő munkáiban, többek között ebben a Triptihonban is, ugye nem is tiptő, mert igazából ez is elválaszthatóak egymásról. Ez a szeme eltakarás, ez befele néz, kicsit összenyomja a teret, szóval általában ezekre nagyon szoktam figyelni, csak megnézik a kijelzőt, nem biztos, hogy feltűnik, de hogyha mondjuk egy befele néző alakot úgy installálok, hogy az kifele nézzen, akkor az nyilván nagy itt a terem. Viszont én direkt így befele helyeztem őket, hogy kicsit ezt a szűkös, ezt a nem valami komfortos érzést próbálja megteremteni, meg hát le van vágva konkrétan az arcuk, vagyis hát a szemük mindenképpen. És ez is nagyon finom, hogy itt nincs benne fehér a képben, hogy ez a papírnak a színe, és ezek a visszaszerések, ezek az anyagnak a roncsolása, hogy mennyit hozzá tud adni egy képhez, és hogy ez is mekkora technikai és gyakorlati tudás szükséges. És én elsősorban amúgy így gyűjtőkkel foglalkozom, és hát műgyűjtéssel mindenképpen. Ezt is kutatom. Szóval ilyen szempontból nekem fontos az, hogy így ezt a gyűjtői szemléletet is erősítsük így az Apollónál. Én a Godó galériában kezdtem még, ott voltam gyakornok a Kozák Gábornál, és szerencsére ugye ő is gyűjtő, meg a feleségével Kozák Stón gyűjteménynek ők a tulajdonosai, és ott láttam bele amúgy először ebbe a gyűjtői létbe, vagy létmódba talán. Ezután átkerültem a Térkép galériába, de az hiszen egy non-profit galéria volt, ott azért így kicsit kevesebb módon volt arra, hogy konkrétan interakcióval lépjek a gyűjtőkkel, de hogy ezt úgy hallottam meg, hogy mivel ugye nem a profit szerzés volt a fő profil, hogy ezért gyűjteményi kiállításokat szerveztem, és akkor gyűjtőket bevontam, és akkor nagyon fontos az egzisztencialista része a műgyűjtésnek. Ki mit, miért gyűjt, és a belső motivációit is ugyanígy, mint a művészeknél, hogy miért nem az, hogy valakinek van pénze, az egy dolog, de hogy akkor ezt elköltheti, nem tudom, sportautókról, vagy sportversenyeket.
Vagy a Szecsőszigetek.
Hát igen, és hogy miért pont a művészet, miért olyan különleges a művészet, és igazából én erre építek nagyon sok kiállítás, és megvan is egy kutatásom erről, amit majd folytatni, vagy már folytatok is, ez érdekes szempont, meg hát nyilván ennél a kiállításnál is, hogy mondjuk aki gyűjti ezt a három nagy mestert. Egyrésztről talán még legitimálni is tudják azt, hogy akik ide kerültek most a térbe, hogy talán, hogy ez egy nem egy rossz befektetés, bár a befektetési szempontok aznak ez kicsit távol áll ettől, amit én szeretnék képviselni, de igen, elég sokrétű. És ez fontos itt az Apollónál is, hogy erre is helyezzünk hangsúlyt.
Léni szép. Indokolt, hogy miért olyan népszerű szerző a nagyon komor világú Martin McDonald Magyarországon, az Alhangya, a Kripli, a Nagy képrablás, a Hóhírok, a Párnaember, a Vadnyugat, többször és több helyütt a magyar színpadokon látott műveket említsem, de legtöbbször és legtöbb helyen a Léni szépét láthattuk és láthatjuk. Az Őrkén Színház Piszkavas címmel játszott a Bíró Kriszta főszereplésével emlékezetesen, de volt a Radnótiban és még sok helyütt. A Dunaújvárosi Bartók Színház tűzte műsorára most Göttinger párrendezésében. A szerző és alkotásának kedvelése a magyar színpad erős jelenléte azt is jelzi, hogy Írország és kis hazánk nincs is messze egymástól, ha a kiszolgáltatottságot, az élhetetlen, kilátástalan élethelyzeteket és a gyűlölet árnyalatait vesszük számba. Át és megérthető ezért a történet. A rendező így fogalmaz. McDonald's tehetetlenség dühét fordítsát darabjaiban, már-már komikusan túlzva erőszakossága, a tehetetlen düh pedig mindannyiunk személyiségének igenis létező szelvénye. És akkor, amikor tehetetlenek vagyunk, akkor ütünk. Székbe, asztalba, másik emberbe, harcába, nem is, hát a lelkébe. Inkább üssenek a színdarab szereplői, mint mi magunk. Ez pedig felszabadító, és egyáltalán nem elítélendő módon olajságos is tud lenni. Ezért szabad nevetni rajta. Igen, itt is nevetünk. Bújdosó Nóra színpadképe a falutól messze első ház konyhája, az az élettér, ahova mozgásképtelen anya élete telik, akit gondoz a lánya, akinek lehetne élete, a kevés munkát biztosító faluban is, de lehetne, ha nem lenne összezárva anyjával, akit gonoszszá tett a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság. A maguk nyomorúsága drága fordítsa egymás ellen őket, az a megbocsáthatatlan, hogy egymásra vannak utalva. A történet a lány számára egy kitörési lehetőség, egy szerelem ígérete lenne. Az anya, Máb Balázs Andrea, messze kerül minden szerethetőtől, betegségével is zsarol. Ez a pár nézetméter az élettere, és a külvilág számára az, ha lányát szekálhatja. Annak lehetősége, hogy ez a nyomorúságos élet is megváltozik, ha lánya elkerül, a legkegyetlenebb bosszúra sarkalja. Ő már nem tud szeretni, vagy még rég elfelejtette, hogy valaha szerették, hogy szeretett. Csak a félelem marad, hogy egyedül marad. Maureen a 30-as éveinek végén járó, tehát ketyegő biológiai órától is zaklatottan próbál létezni, anyát szeretni. Érdessége még a kielégületlen vágyé, a szeretni akarásé. Gyönyörű pillanatok adódnak, amikor Pato, Martin Robert, a lehetséges társ és szerelem egy éjszakára megérkezik. Martin Robert Patoja egyszerre az angliai vendégmunkástól és a megaláztatásoktól visszahúzódó és szeretni vágyó, nem sok érzelmi kifejező eszközzel rendelkező férfi, de csodálatos. Öccse, Robert Botond, aki azért él a faluban, mert szellemi korlátozottsága nem röpteti máshová. Tudjuk, ő itt marad, ő itt fog meghalni, talán foci meccs nézése közben. Négy remek színész játéka a gonoszsággal és a kifejezések eszköztelenségével, a szeretetre vágyással, a kétségbeeséssel, a kilátástalansággal, mert élet lehetőségükről azt kapták, hogy ott a falu széle, messze mindenektől. Dín és Dániel zenéje a dragikomédia ellenpontozása, a szörnyűséges ellentéte, szép, melodikus, szívközeli. Göttinger Pál nagyon sötét színű drámai történetet nem sötét színekkel festi, ha a mondatokban nem is, a helyzetekben, érzelmekben ott a szeretetteli humor, amely nem hazudtolja meg a valót, csak elviselhetővé teszi, felvillantja a reményt, hogy létezik még szeretet, szerelem és szép ebben a világban. Léni Szépe, Dunaújvárosi Bartók Színház, Balázs Andrea, Holesko Orsolya, Martin Robert, Vrabec Botond szereplésével, Göttinger Pál rendezésében. Léni Szépe. A Dunaújvárosi Bartók Színház bemutatta Márton McDonald's Léni Szépe című darabot Uppor László fordításában és Göttinger Pál rendezésében. A bemutató előtt Őze Áron Jászai Mari Díjas színművésszel, a színház igazgatójával beszélgetek. Akkor erről az évadról, hogy esett erre a darabra a választás, és a rendezőre is a választás?
Kettő összefügg, mert pontosan tudtuk, hogy ebben a darabban, ebben az anyagban Göttinger Pali nagyon otthon van. Ugye megcsinált ő ezt Nyíregyházán, és nagyon nagy sikerrel ment. Úgyhogy a Vidéki Színházak Egyesülete az tartja a kapcsolatot, tehát mi a Vidéki Színházak igazgatóval, vagy én, szoros kapcsolatban vagyunk, és de ettől függetlenül szerettük volna, hogy az idei évadban a Göttinger Pali is jelen legyen, akár színészként, akár rendezőként, de hát most úgy jött ki, hogy rendezőként, úgyhogy így esett a választás, meg izgalmas színészi feladat négy fantasztikus kollégának.
Ez egy nagyon izgalmas, nagyon kemény darab, de gyönyörű darab. Tehát akkor erről az évadról.
Hát ugye most ma premier, Lénen Szépe, utána pedig merő véletlenségből, mert semmi szándékoltság nincs benne, vagy nem volt benne, később vettük észre Csali Zoltán művészeti vezetővel, hogy hát pont a választásokra esik, a következő bemutatónk, vagy választás után, április 24-én, Parti Nagy Lajos és Nagy Ignác Tisztújítás című darabja, amit úgy is hirdettünk, ha lúd legyen kövér, hogy választási komédia, mert azért mondhatni, hogy ami itt folyik, az egy komédia. Mindenféle értelemben nem fogok aktuál politizálni, ezt én rendezem. Nagy színpadi bemutató lesz, ez lesz a Bartók Színház idei évadjának az utolsó nagy színpadi bemutatója, április 24. Az egész csapatunk benne lesz, úgyhogy nagyon izgalmas munkának nézünk elébe. Már csak azért is, mert fölkértem Györei Zsoltot dramaturgnak, aki ugye nagy tudora és oktatja is egyetemen több helyen is ezt a kort, ami a Nagy Ignác kora, és hát a tisztításról is átolzéig mindent tud. Úgyhogy ő a konzultánsom és a dramaturgom, és hát már túl vagyunk a példány elkészítésén. Egy picit visszatettünk Nagy Ignácból például, Parti Nagy ellenében, de a Parti Nagy munkája is nagyon fontos ebben az anyagban. Én remélem, hogy azt sikerül majd a közösen átélni a nézőkkel a nézőtéren, nekem is, mint rendezőnek, hogy egy picit fellélegzünk, illetve egy picit tudunk nevetni dolgokon, vagy egy picit, ha úgy tetszik, saját magunkon is, hogy ez az egészen, ami körülvesz minket, van min, és hogy egy picit kívülről, távolról ránézve, tényleg egy picit a humorérzékünket nem elveszítve tudjunk nevetni.
a repertoár darabok, és akkor gondolom, hogy már készülődik a jövő év, és nyáron is gondolom, hogy lesz mindenféle esemény.
Ugye tavaly nyáron sikerült elindítanunk a Vasvári udvar kezdeményezésünket, ami azt jelenti, hogy itt a mellettünk, a Bartók Színház mellett lévő Vasvári Pál általános iskola udvarát használjuk nyári színházi helyszínként, és ott Keresztes Attila rendezésében az Ahogy tetszik-et mutattuk be, amit szeptemberben a nagy színpadon folytattunk. Ez volt az első bemutatónk ebben az évadban, és idén nyáron a Rómeó és Júliára esett a választás. Feltett szándékunk, hogy ezen az udvaron Shakespeare-eket játszunk. Hát ugye a nagy klasszikust nem szabad kihagyni, és abból mindenki tanul, épp úgy színész kollega, mint rendező is, meg egy színház is.
Közönség.
Meg a közönség, persze. Úgyhogy Rómeó és Júliázunk most nyáron, amint vége az évadunknak, és lezártuk és bezártuk a mikrofesztivált, ami megint lesz. Ez ugye egy nagy sikerrel, most már azt hiszem az 5. mikrofesztiválunk, nagy sikerrel menő fesztiválról van szó. Itt is több mint 10 előadást hívunk meg június első két hetében, és utána bezárjuk az évadot, és kezdjük a Róma és Júliát, aminek július végén lesz a bemutatója. Két előadásban a Vasvári Pál általános iskola udvarán. A teljes csapatunk benne lesz, és erre megint csak lecsaptam én fogom. Én csaptam le rá, megmondom őszintén, mert egy Róma és Júliát akkor kell és akkor lehet megcsinálni, amikor egy olyan csapatszellem alakul ki egy társulatban, ami halatlanul fontos, én azt gondolom, ebben az alapanyagban.
És van Rómeó, és van Júlia.
Van Merkúció, van Tibált, van Lőrinc barát, van Dajka. Igen, tehát, hogy és egyszer csak felkaptam a fejem arra, amikor itt agyaltunk, hogy milyen Shakespeare essen a választás, hogy hát egy Rómeót itt most nagyon jól ki lehet osztani. És egyébként már én is, mint rendező, régóta kacérkodom ezzel a darabbal. Úgyhogy ezt, és hát most már lassan készen vagyunk a jövő évad 26-27-es évadunk tervezésével. 7 bemutatót tartunk, plusz egyet ugyanígy a nyári játékot beleértve, tehát 8 bemutatója lesz a Bartók Színháznak a jövő évadban. Izgalmasabbnál izgalmasabb előadások, izgalmasabbnál izgalmasabb rendezők érkeznek, vendégművészek is, de a csapatunk az töretlenül dolgozik tovább, a Bartókos csapat.
Rendezőkről egy kicsit,
hogy kik érkeznek a jövő évadra? Jó, hát ugye Rómeó és Júliával kezdünk, utána megint lesz báb előadásunk Waller Katáék rendezésében, utána Telihai Péteren Vidoszki György rendezni érkezik.
Nem a Bezerédi Bendegúz?
Bendegúz, de. Tehát érkezik Bezerédi Bendegúz. Úgyhogy izgalmas, én is fogok elkövetni egy rendezést, tehát nekem is lesz megint csak rendezői munkám. Izgalmas évad elé nézünk, a nyár folyamán pedig, mert 27 nyaráról beszélek, ott pedig Spolarics Andrea fog egy Shakespeare-t rendezni, aki a Mágnás Miskánkat követte el ebben az évben. Az egy nagyon jó dolog, aki itt egyszer megfordult, ők nagy örömmel és nagy erőbevetéssel, bedobással térnek vissza, és már jelentkeznek, amint a munkát befejezték, hogy bármikor nagyon szívesen, és mi lesz a következő. Ez egy nagyon jó bizonyítvány egy színház működésére.
Ugye igazgató, rendező, de hát színész is, Őze Áron. Színészi feladatokról kérdezhetem?
Igen, hát ugye játszom jelen pillanatban a három nő előadásban, itt a mikroszínpadunkon, akkor a Rózsavölgyi Szalomban is játszom színészként, úgy tűnik jövőre fogok is. Engem úgy tűnhet, mint hogyha csábítgatni kéne a színpadra, de soha nem kell csábítgatni, mert én nagy örömmel játszom. Tehát, hogy bármilyen furcsának is tűnik, de azt szoktam mondani, hogy amikor színészként lehetek jelen, bármilyen színpadon, akkor ez egy kicsit nekem pihenés, mert nincs akkora felelősség. Ugyanakkor azért ez a munka nem mindig pihentető, de mondom, örömmel teszek eleget bármiféle színészi felkérésnek, és hát nagyon valószínű, hogy, tehát megmondom őszintén, egy évad építésnél nekem elsősorban igazgatóként van dolgom, és egy társulattal szemben, azokkal szemben, és ez felelősség kérdése, akik ide tartoznak, és akiket munkával kell ellássak, és anyagi biztonsággal is egy csomó mindennel. Utána rendezőként bukkanok föl ebben a kérdésben, hogy kik azok, akik az én rendezésem alatt majd dolgozni fognak. Ez is egy felelősség, és a legvégén van az, hogy a jövő évadban én például itt a Bartók színpadján, bármelyik színpadon is, mit játszom színészként. De a rendezőkkel való egyeztetéssel még nem vagyunk túl, tehát biztos vagyok benne, hogy az előbb említett rendező kollégáknál föl fog bukkanni annak a lehetősége, hogy játszak is. És én még ha tehetem, akkor nagy örömmel vállalom.
Tavaly nyáron Zsámbékon találkoztunk egy fantasztikus esttel. Lesz hasonló?
Hát olyannyira lesz hasonló, hogy Csík Jánossal, miután hátrébb állt a Csík zenekarból, folyamatosan dolgozunk, és most indult el egy Petőfi útilevelek Jazzek programunk, amit 19 megyeszékhelyen játszunk, fantasztikus zenészekkel és Csik János hatatós közreműködésével. Ez most már elkezdett dübörögni, akkor a Nagy László estünk is folyamatosan a színpadokon van, és készülünk több mindenre. Az Adagio műsorunk is, az adventi műsorunk is megy, úgyhogy ezek folyamatosan láthatóak magyar színpadokon is különböző, akár fővárosi, akár vidéki helyeken, de sok tervünk is van egyébként, tehát hogy egy Reményik Sándor est is kinéz, valószínű, hogy lesz egy évforduló is, úgyhogy sok mindenre készülünk.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Tavaszi nyitány az Eszterháziaknál. Új kiállítások, húsvét és kiemelt programok a tavasz beköszöntével az Eszterházi mindhárom kastélyában, Kismartoni, a Fraknói, valamint a Lakompaki kastélyban új kiállításokkal, változatos vezetésekkel és felütésként húsvéti programokkal várják a kicsiket és a nagyukat. Húsvéti vásár Fraknó várában egész a tavaszi szünet alatt és április 12-ig gyermekfoglalkozásokat is tartanak, és vezetéseket is. Kiállításokkal Fraknóvárában Mária mennybevelének királynője címmel az első herceg Eszterházi Pál Mária tiszteletének szentel új éves kiállítás nyílik. A kiállítás a Mária tisztelethez fűződő oltárokat, festményeket és a kincstárban található egyházi kellékeket, valamint a herceg egyházi témájú Mária tiszteletét tematizáló zenei és irodalmi szerzeményeit mutatja be. A kismartoni Eszterházi kastély április 1 enged a téli állam után gyakrabban betekintést a változatos kiállításaiba és tárlatvezetéseibe. Itt kreatív kézműves foglalkozások, lesz tojásfestés, lesz húsvéti nyúl. Április 12-én pedig lesznek kosztümös tárlatvezetések is, filmvetítések. A Lakenbachi kastélyban április 5-én a legfiatalabb látogatókat aranytojás kereséssel várják. A kastély egész évben változatos programokkal, úgy mint kerti vezetések, családi piknik és természettudományos témájú kiállításokkal várják a közönséget. Április 7-én este Magyar Állami Operán színpadán lép fel a Brácsa játék első legendája, Yuri Basmet, a világ egyik legismertebb és legkiemelkedőbb kortárs brácsása. Basmet úttörő szerepet játszott abban, hogy a brácsa szóló repertoár csúcsára emelkedjen, művészi munkássága pedig alapjaiban formálta a hangszer modern megítélését. A világhírű szólista a Berlini Filharmoniától a Carnegie Hallig a világ legfontosabb pódiumainak visszatérő vendége. Most az általa alapított orosz ifjúsági szimfonikus zenekar idén tér vissza Budapestre, hogy egy estén a jövő virtuózaival együtt varázsolja el a közönséget. A hangverseny műsor az orosz zeneművészet 3 évszázadát kapcsolja össze. Tehát műsor Csajkovszki Rómeó és Júlia, Kuzma Bodrov zenekari kalauz, Sosztakovics 5. D-moll szimfónia. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket